a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csaba, a nap vendége pedig Zukkó Gábor, az Európai Bizottság képviseletvezetője.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Köszönjük, hogy elfogadta. Hát a következő szűk egy órában a 7 éves uniós költségvetési periódusról beszélünk, mármint ami előttünk áll, előtte azonban vonunk egy rövid mérleget, hogy a 2020-ig tartó közösségi büdzsének mik voltak a eredményei, és hát magyar valamint közösségi szempontból is e tekintetben milyen mérleget lehet vonni.
Valóban az Európai Unió a középtávú költségvetését 7 éves időszakokra osztja fel, és most zárul egy 7 éves időszak 2020 végén. Nyilvánvaló, amikor annak idején a 2014-2020-as költségvetés tervezése folyt, még egy egész más környezetben voltunk. Ezt persze évről évre lehet azért kisebb mértékben módosítani az aktuális kihívásokból. Annak idején 2011-es árakon egy 959 milliárdos, mármint eurós 7 éves költségvetés került megtervezésre. Az összes részletet nem elmondva, de a fő céljai azok voltak, hogy a gazdasági növekedés támogassa a versenyképesség és a kohézió növelésével, kutatásfejlesztési támogatások erősítésével, illetve még egy nagyon erős hangsúly az a fenntartható fejlődés támogatása, a közös agrártámogatáson keresztül, környezetvédelmi alapokon keresztül, és természetesen több más, ehhez képest kisebb program is szerepel benne, mint például a globális fellépés fejlődő országok támogatása. Magyarország számára talán legfontosabbak a kohéziós és agrártámogatások voltak. A kohéziós területen strukturális alapokból nagyjából 30 milliárd eurós keretről beszélhetünk. Ebből sok minden már megvalósult, akár konkrét példákat is mondhatunk, mint a lézerkutató Szeged mellett, Hortobányi Nemzeti Park fejlesztése, hibridbuszok vásárlása, Győri Innovációs Központ és a többi, és hogyha számok nyelvén beszélünk, 14 ezer vállalkozás kapott már támogatást, 140 ezer háztartáshoz juthatott a széles sávú internet, közel 200 km vasút megújulásra került, 66 ezer tanulókapacitású iskola felújítás történt meg, de azt fontos elmondani, hogy azzal, hogy elérünk most az év végére, azzal nem zárulnak le ezek a fejlesztések, hiszen a tervezés úgy folyik, hogy az odaítélés megtörténik, és a végrehajtás az nyilvánvaló túlmulhat a 7 éves kereten. Konkrét számlával történő kifizetés az említett keretek terhére, eddig Magyarországon nagyjából 50%-os ennek a teljesítése, míg a keretek több mint 100%-ban lekötésre kerültek, tehát 2023 végéig még érkezni fognak a számlák, úgyhogy költségvetési szempontból, a tervezési szempontból lezárul ez az időszak, de végrehajtás szempontjából nem, úgyhogy még mérleget sem vonhatunk, de ezek voltak a fő céljai, és azt gondolom, hogy a megvalósítás több területen is igen sikeres volt. Mivel az volt a szándék, hogy a gazdasági növekedés támogassa ez a költségvetés, azt gondolom, hogy ez a költségvetés is hozzájárult ahhoz, hogy amíg meg nem érkezett a sajnálatos koronavírus válság, az Európai Unió összes tagországába visszatért a növekedést, az államháztartási egyenlegek is kiegyensúlyozottabbá váltak, Európa versenyképessége is nőtt, és azt gondolom, ahhoz is hozzájárult ez a költségvetés, és ebből származó támogatások, hogy Magyarország felzárkózása folyamatos volt az Európai Uniós átlaghoz, és most nagyjából az uniós átlag 73%-án van a magyar gazdaság tojlagos teljesítménye. Azt gondolom, hogy ez mindenképp szép teljesítmény, és hát ebbe a környezetbe érkezett ez a válság.
Mielőtt azonban ezt a témát feszegetnénk, a kedves hallgatóknak kérem, árulja el, hogy áll össze az Európai Unió költségvetése. Összességében a tagoknak a befizetése képezi a büdzsét, és melyek országok, akik nettó haszonélvezők, melyek pedig akik ennek ugye befizetői?
Nagyon nem szeretjük lebontani az Európai Unió szemszögéből ilyen tagországi borítékokra a költségvetést, hiszen a közösségi elv és a szolidaritás rendkívül fontos az Unióban, de valóban a költségvetési bevételnek rendkívül nagy részét a tagországoknak a befizetései, méghozzá a gazdasági teljesítményük arányában történt befizetései képezik, és nyilvánvalóan fejlettebb gazdaságú tagországok befizetései a jelentősebbek, tehát az nettó pozíciójuk úgymond negatív, tehát ami közvetlenül visszaérkezik hozzájuk országborítékban, az kevesebb, mint amit befizettek. Azok az országok, amelyeknek az átlagos fejlettsége még nem éri el az unió átlagát, sőt, mondjuk akár ugye a kohéziós támogatásra is jogosultak, azok jelentősebb támogatásokat kapnak, ők nagy nettő haszonélvezői az uniós költségvetésnek, de ez egy picit félrevezető megközelítés lehet, hiszen az uniós költségvetésnek van egy olyan része, amelyiket nem tagországi borítékból osztanak szét, hanem például pályázat alapján kutatási fejlesztési pályázatok, amelyek sokszor kutatási fejlesztési konzorciumok pályáznak különböző tagországokból, ezt nem lehet ilyen módon lebontani. Nyilvánvalóan annak a költségvetésnek nemzetközi fejlesztési aspektusa is, mely Európa globális befolyását növelheti, a környezetünk stabilitását emelheti, ezt nem lehet országpolitikára lebontani. Ráadásul az uniós tagságnak az első számú hasznát én nem költségvetési egyenlegben mérném, hanem azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezen keresztül egy értékközösséghez tartozhatunk, ha pedig gazdasági szempontból nézzük, akkor a legfontosabb, hogy az egységes piac részesei lehetünk, és ezen keresztül sikeresen integrálódhatott a gazdaságunk az egységes piacba, és minden kimutatás szerint ez a legelőnyösebb aspektus az uniós tagságnak, mert ezen keresztül a Magyarországon működő, illetve ide érkező cégek, amelyek beruházásokat hajtottak végre, egy 450 milliós piacnak a részesei, és ezen működhetnek sikeresen, és ez jelentősen hozzájárul az ő sikeres gazdasági tevékenységhez, és a tagország, én esetben Magyarország gazdasági fejlettségi növekedéséhez. Arra aztán nem is beszélve, hogy hát az uniós tagság is fontos, az nagy globális kérdésekben is hallathatják a hangjukat kisebb és közepes tagországok is egyébként, az uniós intézményeken keresztül.
Egyébként, ha már említette, hogy ugye a friss kimutatások szerint tavaly feljöttünk a GDP Európai Unió átlagának megfelelően 73%-ára, mármint fejlettség tekintetében. Milyen a magyar pozíció, hogyha összevetjük az új Európai Uniós tagállamokat? Nem azt akartam mondani, hogy kontra Magyarországgal, hanem úgy általában mennyire vagyunk nyertesei mondjuk az Európai Uniós kifizetéseknek?
Hát az Európai Uniós, hogy mondjam, támogatásoknak Magyarország kedvezményezettje volt, és a következő időszakban is a kedvező helyzetben lesz, hogy az uniós tagságból következően támogatásokban részesül. Ami fontos az, hogy a magyar gazdaság kihasznált az uniós tagságban rejlő lehetőségeket. Tehát a legjelentősebb külkereskedelmi partnerei azok uniós partnerországok, és így módon a gazdaságunk integrálódott az uniós egységes piacba. Hát Magyarország egy exportorientált gazdaság, és a magyar exportok több mint 80%-a uniós tagországokba érkezik. Ezért is azt gondolom, hogy fontos, hogy kihasználva az uniós támogatásban rejlő lehetőségeket, azokból a versenyképességünket tudjuk fejleszteni a kohéziós alapokon keresztül, a különböző térségünk elérhetőségét, közlekedési kapcsolatának megteremtését ott helyben, az egészségügyi oktatási szolgáltatásoknak a javítását, fejlesztését, a munkaerőnek a versenyképesebb vététét az oktatáson keresztül, és kis- és középvállalkozások támogatását, amelyek egyébként ezen kedvező beruházási környezetbe érkező nagy cégek sikeres beszállítói lehetnek. Tehát azt gondolom, hogy erre építve és ezeket a támogatást is kihasználva tudjuk a sikerünket növelni az egységes piacon belül.
Úgy fogalmazott az iménti percekben, hogy nem pusztán a költségvetés egyenleget kell nézni akkor, amikor vizsgáljuk Magyarország Európai Uniós tagságát. Ezen logika mentén hogy látja, miként alakul Magyarországon az Európai Unió, valamint az uniós tagságunknak a megítélése?
Kicsit úgy szoktam mondani, hogy az uniós tagság és a nyugati orientáció az következik a történelmünkből. A nyugati orientáció szinte Szent István óta mondhatjuk azt, hogy meghatározza a magyaroknak a kitekintését, illetve az orientációját. Ez mostani közönköztársakból is visszaköszön. Az uniós tagság támogatottsága az uniós tagországok között egyik legmagasabb Magyarországon, 80% körüli, és az uniós intézményekbe vetett bizalom is magasabb az uniós átlagnál. Hát nyilvánvalóan ennek azért van egy egész Európában és Magyarországon is van egy tendenciája. A 2008-as gazdasági világválság után a nemzetközi intézményekben és általában az intézményekben vetett bizalom fokozatosan csökkent, és valahol a mély pontját 2012-13 körül ért el. Érdekes hatása volt egyébként a Brexit népszavazásnak, ami áttételesen valahogy egyfajta ébresztő óraként szólalt meg az európai polgároknál és az európai tagországokban, ráébresztve, hogy az uniós vízmányok azok nem adottságok, azokat el lehet veszíteni, és volt egy ilyen hatása, hogy az Egyesült Királyság sajnálatos kilépés, az erről szól döntés, a többi tagország növelte az unióban vetett bizalmat és az intézményekben vetett bizalmat. Ez egy fontos aspektus. Hát is természetesen az unió szerepvállalása a válság kezelésében pozitív értékelést kapott, amit nem csak a költségvetés, hanem szakpolitikai kezdeményezések vagy a beruházási alapnak a pozitív szerepe a gazdasági növekedés megteremtésében az elmúlt években jó értékelést kapott, ezért fokozatosan növekedett az uniós tagság támogatottsága és az uniós intézményekbe vetett bizalom. És egyébként ez a legutóbbi mérések alapján nem csökkent a koronavírus válság idején sem. Hát a legutóbbi méréseket, azokat nyári mérések, újabbak még nem állnak rendelkezésre. De hát igyekszünk, hogy az Európai Unió, és az Európai, ez nem csak az európai intézmények, hanem a tagországok közösen ezzel a válsággal is megküzdjünk.
Van esetleg felmérés az euró támogatottságáról, bár Magyarország ugye nem használja még a közös uniós pénz, de elméletileg erre szerződést vállaltunk.
Az euró bevezetésének a támogatottsága az Magyarországon is több mint 50%, emlékezetem szerint 60% körüli a legutóbbi felmérések alapján. Értjük a jelenlegi kormányzati narratívát, hogy az euró bevezetését egyrészt Magyarország vállalta, és ezt hosszabb távon tervezi is, de azt szeretnék, hogy a magyar gazdaság fejlettsége az jobban megközelítse az uniós átlagot, és akkor az unió, az euró bevezetése is, hogy mondjam, könnyebb lehet Magyarországon, kevesebb megrázkódhatást okozhat a kormányzati álláspont szerint. Azt gondoljuk, hogy egy ilyen nyitott gazdaságnak, amelyiknek ilyen jelentős és mély a gazdasági kapcsolat az egységes piacon belül, annak azt gondoljuk, hogy előnyére válik, hogyha az EU-t bevezeti, és hát reméljük, hogy az uniós támogatásokat is kihasználva a magyar gazdaság fejlettsége valóban immár nem a túlzottan távoli jövőben megközelítheti az uniós átlagot, így ez a feltétel is teljesül, és az euróbevezetés a Magyarországon is meg fog történni, aminek, mint említettem, megvan úgy tűnik a társadalmi támogatottsága is.
Ebből a műsorészből van még hátra pár percünk, már csak egyetlen blokkot nyitnék, ez pedig a britek kilépése. Mi az, amit lehet tudni, hogy méri fel az Európai Unió az ezzel kapcsolatos veszteséget, illetőleg jelen állás szerint milyen társa lesz az európai közösségnek Nagy-Britannia?
Az Egyesült Királyság távozása számos szempontból jelentős veszteség, nem csak az Egyesült Királyság számára, hanem az Európai Unió számára is. Egyelőre ennek mérlegét nem vonhatjuk meg, hiszen még nem tudjuk, hogy milyen viszony lesz az Egyesült Királyság az Európai Unió és az Európai Unió között, hiszen a tárgyalófelek az utolsó pillanatig tárgyalnak a kilépés utáni időszakra vonatkozó megállapodásról.
De ez most már tényleg itt van a küszöbön, hiszen 2021-ben elméletileg, igaz?
Igen, igen. Ezzel együtt teljesen más lehet a végeredmény attól függően, hogy születik-e megállapodás, vagy pedig nem születik megállapodás. Tehát akármennyire is közel állunk hozzá, korai lenne most bármit jósolni. Költségvetési szempontból nézzük, akkor egy nettó befizető távozik, ezzel már számol a következő 7 éves költségvetés. A gazdasági szempontból nézzük, mindenképp kedvezőtlen, hiszen nagyon mély és intenzív gazdasági és kereskedelmi kapcsolat volt európai uniós, és a korábbi időszakban szintén európai uniós, de most kilépő Egyesült Királyságbeli vállalatok között. Nyilvánvaló, hogy a kedvezőtlen hatás jóval mérsékeltebb lesz, hogyha sikerül egy megállapodást kötni, mint hogyha nem sikerül megállapodást kötni. A tárgyaló delegációk folyamatosan dolgoznak, és reméljük, hogy ha az utolsó pillanatban is sikerül megállapodásra jutni. Ezzel együtt az uniós költségvetés is képez egy tartalékot, hogyha van váratlan negatív hatás, előre nem látható következmények, van egy 5 milliárd eurós tétel, de ez igazából egyfajta vészhelyzeti tartalék, és hát reméljük, hogy a megállapodás nyomán ebből minél kevesebbet kell erre a célra felhasználni.
Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek érek, és utána pedig folytatjuk a beszélgetést Zubkó Gáborral.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.